Jó napot kívánok, tisztelt kollégák! A villamos igehirdető berendezés sajnos nem működik, ezért kénytelenek beírni a természetes hangommal, amit hát elég nehéz lesz. Drága kollégák, szép jó napot kívánok mindegyiküknek! A villamos berendezés szokás szerint megint kattog, úgyhogy kénytelen vagyok hát a normál hangomat használni. Én azt kérném, hogy aki úgy gondolja, hogy beszélgetni akar, az inkább nyugodtan elmehet. Tehát nyugodtan menjenek el, nem haragszom senkire, tehát biztos fontos megbeszélni valójuk van. Az nagyon kérem, hogy ne zavarja a többit. No, meg engem se, de hát mondjuk velem nem igazán kell törődni. No, hát szoftvertechnológia óra van így szerdánként. És bizonyára arra is emlékeznek, hogy a specifikáció végét jártuk. Ugye a specifikáció arról szólt, hogy csináljunk formális leírást. Arról a szoftverről, amelyiket ugye megépíteni kívánunk. És hát az utóbbi alkalommal mindenféle érdekességeket mutattam be, például olyat, hogy algebrai axiómákkal, meg Petri hálókkal próbáltunk specifikálni, és a hétfői alkalommal mindenféle feladatokat oldózgattunk meg. És itt maradt abba az óra, hogy ezt a példát elővettem, és hát három axiómát fölírtunk. Mint az köztudott, van még három. És én azt kértem, hogy legyenek szívesek otthon ezt a másik három axiómát fölírni, készülés gyanát. Kollégák, ki írta meg a három axiómát? Kezét emelje föl. Kész? Köszönöm. Jó. No, hát kérem szépen, mint tudjuk, ugye axiómát úgy kell csinálni, hogy a modifier és behavior típusú műveleteket alkalmazunk a konstruktorokon. Hát ez itt megtörtént részben, mert ugye két konstruktor van, a CRT meg az insert. Ugye a CRT-n alkalmaztuk a behavior és modifier műveleteket. Hát most eljutottunk oda, hogy a rondábbik jön ugye az insertre vonatkozó állításokat kell megfogalmaznunk. Hát menjünk sorba, ugye legyen az első az az, hogy size, insert, s, i. Hát mennyi lesz a mérete? Mit tudunk mondani erről? Először fogalmazzuk meg magyarul. Igen, ez a dolog lényege. Tehát úgy néz ki, hogy ha a mérete kisebb, mint 10, és az i nincs benne, hogy van, ha az i benne van, akkor... Mikor inkrementálunk? Tehát mikor növeljük a méretet? Akkor növeljük a méretet, ha be tudjuk szúrni. Be akkor tudjuk szúrni, hogyha 10 alatt van, igaz? És nincs benne. Mert ha benne van, akkor már benne van, akkor nem nő. Tehát ezt valahogy úgy írhatjuk föl, hogy if size S kisebb 10, és member pontosabban nem tagja, tehát nem member S I igaz, akkor size S plusz 1. Else, tehát minden egyéb esetben size S. Tehát ez az az eset, amikor be tudjuk szúrni, és ténylegesen beszúrtuk az I elemet, akkor, hogyha a mérete a tömnek 10 alatt van, és az I nincs benne. Van egy hangja. Igen. Hát a következő axióma az, hogy néz ki? Az mondjuk legyen az, hogy legyen mondjuk a member. MBR insert SI. És ugye itt most egy J-t nézünk, nagyon felhívnám a figyelmüket, hogy magyarul miről szól ez. Inzertálunk a tömbbe, tehát illetve berakunk ebbe a halmazba egy I-elemet, és megnézzük, hogy a J benne van-e. Ugye ennek egy speciális esete lesz az, hogy az I megegyezik a J-vel. Tehát aki ide azt írja csak, hogy S és ide is I-t ír, az igazából ennek az axiomának csak egy nagyon pici részét írja föl, és ő csak azzal foglalkozik, hogy beraktuk az elemet, és utána megnéztük, hogy az tagja-e. Ez része valóban tulajdonképpen a nagy axiomán. Ezt azért mondom, mert ilyeneket sokszor látni, mikor megoldják a feladatot, hogy mindkét helyre ugyanazt az elemet írják, ami nem jó. Na jó, szóval mi lesz a megoldás? Hát eleve igen, ez jobbnak tűnik. Tehát ha... Ha I egyenlő J... I egyenlő J... Na, eleve ugye miről van szó? Arról van szó, hogy ugye az S-be belerakjuk az I-t, majd megnézzük, hogy a J tagja-e. Tehát itt, tehát mondjuk az alapeset az az, hogy ez member SI-jével jön vissza. Ugye ez az alapértelmezés. Illetve előállhat az az eset, hogy tisztázzuk, ha az I-t nem tudjuk berakni. Most mindegy, hogy miért nem tudjuk berakni, azért, mert már benne van, vagy azért, mert kicsi. Ez nem változtat a dolgon, ettől mi még a jének, tehát ettől mi még a jét kereshetjük az egészen. Tehát magyarul, ha nem bővül a szerkezet, akkor, ha nem bővül a szerkezet, akkor member esély. Ha bővül a szerkezet, akkor mi van? Ugye, ha az i nem jé, akkor ugyanott vagyunk, ahol eddig voltunk, és ha az i jé, hát akkor benne van. Tehát ez a válasz a kérdésre. Tehát hogy lehetne ezt megfogalmazni?
Size s egyenlő inch, size insert s i, tehát ha egyenlő marad a méret, tehát nem tudtunk bűnni, nem egyenlő. Size s nem egyenlő, size insert s i.
Tehát ugye az, hogy, hogy memberesjére rákérdezünk, tehát hogy a memberesjé lesz lényegében minden egyes esetben, az világos. Itt most csak az a kérdés, hogy sikerül-e az i-t beleinzertálnunk. Mert ha az i-t sikerül beleinzertálni, és az i egyenlő j, akkor garantáltan benne van. Igaz? Tehát igazából még az is belefér. Tehát ha egyszerűen fogalmazok, azt mondom, hogy ha i-t bele tudjuk rakni, és i egyenlő j, akkor garantáltan igaz. Minden egyéb esetben pedig member s j. Na most azt, hogy beleinzertáltuk, ugye azt úgy írhatjuk föl, hogy size s kisebb 10. És i nem egyenlő j. Jól mondom? Dehogy is, itt i egyenlő j kell. Tehát bele tudjuk rakni, és i egyenlő j, s, j. Member, s, j, sorry. Igen. Jó? Tehát ha bele tudom rakni az i-t és i egyenlő j, akkor benne van. Ha nem tudom belerakni, azért nem tudom belerakni, mert a tömb tele van. Vagy tulajdonképpen az adott esetben az is érdekes, ha eleve benne van, akkor emiatt teljesülni fog. Kész. Na jó, hát akkor jöjjön az utolsó, a remove insert s i és j. Ma ez hogy fog kinézni? magyarul hogy fogalmaznánk meg? Ha I és J meg, mi van akkor, ha I és J megegyezik? Akkor? Na, tehát most, tessék. Tehát, nagyon fontos, tehát, hogyha ha I és J azonos, ugye akkor mindenképpen eltávolítjuk. Ugye akár tulajdonképpen, ha már korábban benne volt, akkor is eltávolítjuk. Ha meg most került volna bele, akkor távol, azért távolítjuk el. Az rendben van, de ha következő. Én kivonom a J-t belőle. Tehát, ha nem fér bele, ugye, ha nem fér bele, ez azt jelenti, hogy nagyobb. Tehát nem fér bele egy olyan elem, ami nincs benne. Mert, tehát a J egy olyan elem, ami nincs benne, hiszen az insertnél, ha benne van, akkor ugye a beletétel az nem jelent semmit. Ugye, hiszen a halmaz nem bővül, ha már eleve benne van. Így van? Tehát ezek után, ha kihúzom belőle, tehát nem tudom belőle kihúzni, hiszen nem volt benne. Tehát lényegtelen. Tehát a remove esély az nem érdekes. Tehát nem lesz hatása. Tehát itt az lesz a következő. Nagyon egyszerű a dolog. Tulajdonképpen az eredmény mi lesz? Az eredmény az lesz, hogy a két művelet, a remove meg az insert fölcserélhető. Mert attól, hogy én egy halmazba, ha berakom az ötöst, és kitörlöm a hetest, ebbe tök mindegy, hogy mi a sorrend. Nem? Mindaddig, ameddig nem ugyanazt akarom berakni, mert ha ugyanazzal csinálom, tehát ugyanazt berakom és kitörlöm, ez nem igaz, hiszen ha ugyanazt akarom berakni és kitörölni, akkor az ki lesz törölve. És ugye még egy sanszos dolog van benne, ez pedig az, hogy nem tudom berakni, ha 10-nél hosszabb a szerkezet, tehát 10 vagy annál hosszabb a szerkezet. Tehát abban az esetben, hogyha a hossz 10-nél kisebb, és I nem egyenlő J, akkor bele tudom szúrni, igaz? Akkor érvényesen bele tudok szúrni. Ha érvényesen bele tudok szúrni, akkor fölcserélhető. Tehát if size S kisebb 10, és I nem egyenlő J-vel, akkor az lesz, hogy insert remove S J I. Ez egy csúnya felkiáltójel itt. Tehát ezt felcseréltem a sorrendet, mert először kivonom tehát először elmozdítom a J-t, és utána hozzáadom az I-t. Hát hozzáadom az I-t. Hát tehát attól az nem fog megváltozni. Hát ha I eleve benne van, az, ne, az engem nem érdekel. Én a J-t fogom elvenni belőle. Azt, hogy még egyszer hozzáadom az I-t, ez senkit nem fog zavarni. Na most else, remove, S, J. Tehát ellenkező, tehát ha nem igaz az a feltétel, akkor kivonjuk a J-t a tömbből, és kész. Gyakorlatilag akkor nincs beinzertálás. És ha I egyenlő J, ugye akkor nem teljesül ez, és akkor remove S J, tehát akkor kivontam belőle. Tehát teljesen jó az a tézis, amit mondtunk, hogyha ugyanazt néz, tehát ugyanazt akarom elvenni, mint amit beraktam, ha sikerül a berakás, akkor attól még én el fogom venni. No, hát lényeg az, hogy ez ilyen játék a számok, vagy az algebrával. Ilyen szép kis feladatok elképzelhetők. Nem túl bonyolultak, nagyjából ilyen súlyúak. Nem tudom, kérdés esetleg van-e a témával kapcsolatosan? Ha előveszik a feladatsorokat, akkor ott fognak találni például egy ilyen feladatot is. Ez egy string, ugye lehet kreálni stringet. Hozzá tudok adni a stringhez egy karaktert a végére. Meg tudom mondani, hogy milyen karakter áll a string végén. Van olyan, kérem szépen, művelet, hogy két string a paramétere, és igaz akkor, hogyha ez a második string, ez az S1 string végén áll. Tehát a nagy kutya az S1, és az, hogy így, hogy nagy kutya. Az az S1, és az S2 az, hogy kutya, akkor ez igaz. Ha az az első string, hogy kutya, és a második az, hogy ló, akkor ez hamis. Oké? És van olyan, hogy dupló, ez most nem a nagy legó, hanem a dupló. Ugye ez igaz akkor, hogyha a stringben, az S stringben legalább egyszer dupla karakter van, tehát ilyen kettős karakter fordul elő. Igen. Következő, na most erről szeretnék beszélni, hogy ilyenkor mit csinálunk. Ugye a kollégának jött a kérdése, ami egy nagyon jó kérdés, hogy ez az S1 meg S2, ez lehet-e egy karakter? Na most következő, szeretném világossá tenni, hogy itt stringek vannak. Tehát ez stringet vár, és az egy karakter, meg az egy karakterből álló string, az nem ugyanaz. Értik? Tehát az két külön dolog. Én itt hozzáadni karaktert tudok, de itt nem karakterrel nézem, hanem stringgel nézem az összehasonlítást. Nagyon, nagyon fontos dolog. Ezerszer el szokták követni ezt a hibát, hogy az elemet, és az egy elemből álló szerkezetet azonosnak tekintik. Ez nem igaz. Ez egy borzasztó gyakori hiba. De maguk, akik itt ülnek és rám hallgatnak, ezt most tudják, és nem fognak ilyen szamárságot csinálni. Na most, hogy lehet ide axiómákat fölírni? Ugye bennünket leginkább, ez majdnem stimmel a dolog. Ugye látszik, hogy a create meg az add, ezek lesznek a konstruktorok. A last az mi lesz? Hát az egy string végén álló karaktert ad vissza, az egy behavior. És az end meg a dupló, ez logikát ad vissza, tehát ez no pláne behavior. Tehát itt igazából modifier nincs is. Tehát a második három műveletet kell alkalmazni, a create-en meg az add-on. Na most ez viszont, ebből viszont az jön, hogy itt ugye két string van, ennek két string paramétere van, és akkor hogyan értelmezzük, hogyan is értelmezzük most ezt a... Hát. Átmegyek a túloldalra, és ott, bár itt vannak többen, mit csináljak? Tessék, nyugodtan menjek át. Tessék, ugye éreztem én ezt. Inkább egy picit törlök ezen. Nem. Ide alá. Ja, nem megy följebb. Jó. Na, következő a helyzet. Ugye lesz olyan, hogy last, ugye egyszerű, last CRT. Hát erre mit tudunk mondani? Hát ez nem definiált. Ugye lesz olyan, hogy last add sx. Hát x, ugye ez triviális. Lesz olyan, hogy... Aha. Na most az enddel mit csinálunk? Ugye ilyenkor, az s, ilyenkor, ha két paraméter van, vagy esetleg több, ilyenkor helyettesítgetni kell. Tehát lesz olyan axiómánk, hogy end, ugye lesz olyan, hogy end CRT, CRT. Lesz olyan, hogy end, hogy neveztük, add, s, x, CRT. Lesz olyan az, hogy end, CRT, S, X. Ne, de, bocsánat, a hülyeség. CRT, add, S, X. És lesz olyan, hogy end, add, S, 1. X, add, S2, Y. Ugye? Lesz mindegyik. Ugye megcsináltuk a négy kombinációt. Na kérem, hát akkor kezdjük, csak úgy, hogy érdekességképp, hogy mi lesz az eredménye. NCRT, CRT. Igaz-e, tehát ugye az end az a művelet, hogy a második string az elsőnek a végén áll. Igaz-e az, hogy a CRT végén áll? Hát hogy ne lenne igaz? Hát természetes. Hát mi más állna a végén, mint a CRT? Igaz-e az, hogy az add-sx-nek a végén CRT áll? Hát már hogy ne lenne igaz? Hát az üres string mindenkinek a végén áll. Igaz-e az, hogy valami add-sx van, tehát az x-el fölturbózott s-string áll a CRT végén? Ez nem, ez false. Na, erre mit mondunk? Ez már brutálisabb. Hát mit tudunk mondani? Na, azért nem olyan brutális. Tessék? Hát ha x egyenlő y, ugye ez azt jelenti, hogy az utolsó karakterek azonosak. És még az kell, hogy az s2 az s1 végén álljon. Tehát ha az s2 az s1 végén áll, és mindegyikhez ugyanazt a karaktert hozzáteszem, akkor a végén fog állni. Tehát ennyi az egész. Passz. Nem? Tehát ha logikailag írom föl, akkor azt mondom, hogy x egyenlő y-nal, és and S1, S2. És ezért is jó, hogyha ezek trúk, mert akkor szépen kijön ez az azonosság is. Tehát ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz itt ugye nyilvánvalóan trúnak kell lenni. Na most a kettő helyett, ha valaki azt írja, hogy and s crt, és erre ugye azt írja, hogy true, ez teljesen jó. Ugye ez magyarul azt jelenti, hogy minden string végén, függetlenül attól, hogy egy nulla vagy bármilyen hosszú CRT áll, ez egyenértékű azzal, hogy a CRT meg a nem CRT végén, ugye ez itt ketté volt bontva. Tehát, hogyha ide valaki ezt így írja föl külön, összevonva, az teljesen jó. Tehát ez korrektül működik. A lényeg az, hogy meg kell különböztetni. Na most... Ugye tipikusan azért is mondom el, mert szoktak ilyet csinálni, mit tudom én, valami ilyen volt valami feladatban, és akkor fölírták, hogy and add s x, add s x. És fölírták rá, hogy true, hát persze, hát hogyha akár egy s1 stringhez hozzáadok x-et, annak a végén az s1 string x-el kiegészítve áll. Vége. Úgyhogy nem ilyen egyszerű az élet. Na hát a dupló az izgalmasabb. A dupló CRT az még egyszerű. Ugye, mert dupló CRT az false. Na de a dupló add SX-re mit mondunk? Igen. Igen, hát gyakorlatilag vissza van vezetve, tehát dupló S, ugye, vagy ugye az utolsó karakterre a stringnek megegyezik a most hozzáadott karakterrel. Tehát vagy van dupla a stringbe, az S-be, vagy a most hozzáadott karakter megegyezik az utolsó karakterrel. Kész, ennyi. Oké? Gyönyörű, ezek azért szép, mert gyönyörű rekurzív szerkezetek, ugye? Látszik, hogy milyen szép az élet. Gondolom maguk is ettől élvezkednek az ilyenekkel. Mindig nagy öröm, hogyha ilyennel találkozik az ember. No kérem, hát ja, van még egy, hoztam egy ilyen példát is. Ez egy Petri gráf. És a Petri gráfnak az elérhetőségi gráfját kell fölrajzolni. Ugye ennek alapvető feltétele, hogy valaki tudja, mi az, hogy elérhetőségi gráf. Tehát aki nem tudja, az bajba van. Ugye ezért kell bizonyos egyszerű tanulmányokat elvégezni, mert ha erre macit rajzolnak, az nem lesz jó. Bár a maci kedves állat, mint azt tudjuk. Ugye az elérhetőségi gráf arról szól, hogy fölírjuk a markírozást, vagy tehát a markerezési vektort, tehát fölírjuk azt, hogy mi a zseton konfiguráció. Hát az indulás pillanatában, ha sorba számozzuk őket, akkor 1-1-0-0, és akkor ebből megnézzük, hogy tüzelés eredményeként milyen új konfiguráció alakulhat ki. Hát ugye látszik rajta, hogy a P1 alatti, illetve a P2 alatti transition tüzelhet, tehát létrejöhet az, hogy 0-1-1-0, vagy létrejöhet az, hogy 1-0-0-1. Igaz? Na most utána ugye előbb-utóbb ahhoz, hogy ezt tüzelni tudjon, ahhoz az kell, hogy ide mindenképp mindkét zseton ide jusson, tehát előbb-utóbb előáll az, hogy 0-0 2, 0, és akkor tud tüzelni ezt, hiszen ehhez 2 kell, akkor ide egy átjön, az még egy kicsit csámborog, de ez döglött ló lesz, ugye érzik, ez meg fog állni. Hát ilyen az élet, direkt hallgatói célokra, hogy ne kelljen nagyon hosszút rajzolni. Tehát otthon rajzolgassák meg, ez egy ilyen játék, szerintem az általános iskolába is lehetne játszani. No, hát ezt csak úgy feladtam. És akkor... És akkor a hátralevő percekbe, hát nézzük meg, hogy mi lesz. Itt van a most következő fejezet tartalomjegyzéke, ez ugye a tervezés. Emlékeznek rá, tehát szép új anyagot kezdünk, tervezés. Arról szólt a dolog, hogy a specifikációban megmondjuk, hogy formálisan leírjuk, hogy nézzen ki a szoftver, ami eleget tesz a követelményeknek. A tervezés során pedig megmondjuk azt, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy legyen egy olyan szoftverünk, amit a specifikációba leírtunk. Mert a specifikációban egy végállapot van benne, az még nincs. Ahhoz nekünk, meg az embereinknek dolgozni kell keményen, meg föl kell használni bizonyos elemeket, és így tovább. Tehát miből, ki, mikor, milyen sorrendben mit fog csinálni, hát erről szól a tervezés. Na most ez következik most. Én itt alapvető fogalmakat el fogok mondani a tisztelt társaságnak. Bizonyos egyszerű tervezési módszerekre rá fogok térni. Az objektumorientáltság egy picit kimarad belőle, majd pedig hát a szoftver architektúrákkal fogok foglalkozni, mert az egy nagyon izgalmas kérdés. És hát a végén persze nyilvánvalóan szokás szerint bemutatom, hogy a fázis végén milyen dokumentumot szoktak elkészíteni úgy általában. Hát ez lesz a programunk, hát nem csak mára, hanem még a jövő hétre is marad belőle. Ugye itt a dizájn, tehát követelés, veszély, a dizájn, és a dizájnnak valami olyan eredménye, kimenete kell, hogy legyen, hogy lehessen a rabszolgákat dolgoztatni és gyártatni velük szakmányba a programot. Hát persze, hát valakinek meg kell írni, tehát. És ugye az remélem, hogy világos a társaságnak, hogy a programozónak nem, hogyha a programozónak az a dolga, hogy mit is mondott a felhasználó, és akkor én most itten mi is fog történni, hát akkor tragédia van, akkor valahol összekeveredett a világ, akkor ez szörnyűség. Egy programozónak nem ez a dolga, a programozónak az a dolga, hogy kap egy leírást, hogy már pedig tessék szíves lenni egy ilyen metódust, vagy egy ilyen űrlapot csinálni, és így tovább, vagy egy ilyen lekérdezést csinálni. Az, hogy ez az egész micsoda, hol foglal helyet az egészben, hát végül is édes mindegy, nem? Hát, na, hát ez így, mert ekkor tudjuk szétosztani a munkát. Ha mindenkitől elvárjuk, hogy megértse az egész feladatot, és átlássa, és noplán esetleg véleménye legyen róla, abból garantált, hogy nem lesz semmi. Ez a biztos út ahhoz, hogy nulla kimenetünk legyen. Tehát itt ez az egész arra megy ki, hogy mi dolgoztat. Persze, hogy teljesen világos legyen, esetleg nem beszéltem tisztán, az elején maguk lesznek azok, akiket itten dolgoztatni fognak. Csak ezt azért mondom, hogy lássák a helyüket. Ez persze nem azt jelenti, hogy életük végéig itt kell, de fenéket. Pár év után szépen előre lehet menni, és maguk lesz, és majd a sor végére új nemecsek kerül. Hát persze. Na menjünk. Ugye itt van az, hogy hát a tervezés micsoda. Lényegében meg kell érteni a szoftvernek a struktúráját, és meg kell határozni azokat a lépéseket, amivel ez létrehozható. Mi a cél? Tehát a belső struktúrát, a processzálást, tehát a részleteket feltárni. Nagyon fontos dolog, a tervezői döntéseket dokumentálni kell. Tehát akkor, amikor mi tervezünk, és bizonyos dolgok felül döntünk, mert hiszen a tervezésnél egy csomó addig háttérben rejlő részletet kibontunk. De itt mindenféle döntéseket kell hozni, és a döntéseket meg kell tudni indokolni, és rögzíteni kell, hogy miért. Elsősorban azért, hogy erről majd azért részletesen fogok beszélni, mert később nehogy ellentmondásba kerüljünk ezekkel a döntéseinkkel. Tehát amikor én itt tervezésről beszélek, akkor azért ne feledjük el, hogy döntés, tehát a döntésekkel kapcsolatos kérdésekről mindenképpen kell beszélnünk, ilyen döntéstechnikai problémákkal, döntés, hát az döntés elméletben nem megyünk bele, de ilyen döntéstechnikai kérdésekkel fogunk foglalkozni. Nem tudom, hogy ilyenekről hallottak-e esetleg valamilyen humán két kredit környékén valaki erre jár. Jó. Ugye, ha emlékezetükbe idézik azt az ábrát, hogy mikor milyen doksit kell elkészíteni, ugye a tervezési fázis végére kell a test plan és a user, tehát a felhasználói anyagoknak a végső változata, és valójában kell egy tervrajz arra, hogy hogy fogjuk, tehát egy koncepció, hogy hogy fogjuk implementálni, hogy fogjunk tesztelni, hogy fogjuk az egészet integrálni, és hát már útmutatás a karbantartásra. No, hát erről szól a tervezés, amit ugye felbontunk két részre, architekturális és részletes tervezésre, de erről már csak a szünet után beszélek. Úgyhogy most ozsonna. Kérem, foglalják el helyeiket, kössék be magukat, dohányzást beszüntetni, vagy micsoda. Igen, üléstámlákat tessék fölhajtani. És repülünk tovább. Nos kérem, ugye a tervezés nagyjából két részre bontható, az egyiket úgy hívjuk, hogy architekturális tervezés, a másikat úgy, hogy részletes tervezés. Az architekturális tervezés szól arról, hogy hát ugye mi az, hogy szoftver architektúra, ugye mik a fő komponensek, és ezek a fő komponensek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Ugye ezt mondja meg az architektúra, hát mind ahogy az építészetben is ezt mondja meg, és hát ugye nekünk ki kell találni, hogy kell adni egy olyan szerkezetet, amelyikkel a feladatunk megoldható. A detailed design, ugye az a részletes tervezés, a részletes tervezés során kell eljutnunk oda, hogy az egyes eljárások, metódusok, osztályok, űrlapok, lekérdezések, meg tudjuk határozni. Tehát idáig kell eljutnunk. De nyilvánvaló, tehát ezek az apró részletei és elemei a szoftvernek. Szóval akkor, amikor architekturális tervezésről beszélünk, majd fogok mutatni szoftver architektúrákat, és ezek viszonylag jól ismertek. Hát vannak köztük olyanok, amelyeket ma kevésbé használunk, vagy különböző szinteken használunk, és hát vannak olyanok, amelyeket pedig eléggé elterjedten. Na most az architektúrákról is lehet elöljáróban annyit elmondani, hogy ezek is lehetnek ilyen beágyazott jellegű dolgok, tehát mit tudom én, kívülről van egy ilyen szép régi négy emeletes házunk, ilyen bérház, és akkor mit tudom én, belül pedig hát mit tudom én, az egyik emeleten van egy kutyaól. Szóval lehet, tehát ettől még az egész ház nem egy nagy kutyaól, és fordítva. Tehát lényeg az, hogy lehetnek, tehát különböző szinteken lehetnek különféle elemek. No, hát itt adnék néhány ilyen általános tanácsot, előre bocsátva, hogy igazából ezzel az architekturális fejezettel elég nagy bajom az, hogy nem igazán tudunk használható, ez megint a technológis társadalomnak egy nagy baja, hogy nem igazán tudunk könnyen használható példákat hozni a tervezésre. Olyanokat, amelyek egyszerűek, áttekinthetők, magyarázat, percek alatt lehet jó magyarázatokat adni. Ezért inkább alapfogalmakról fogok szólni. No, hát néhány ilyen jó tanács. Szóval az, hogyha nem vagyunk csőlátóak, az mindenképpen hasznos. Tehát most a csőlátás elkerülése véget, az ugye... Szóval ugye csőlátó az lehet, akinek az a mániája, hogy hát most itt van ez a probléma, ezt oldjuk meg csak úgy magába. Tehát nekem van egy ilyen gondom, oldjuk ezt meg. Nem tudom, hogy talán átélték már ezt, mikor, mit tudom én, ismeretségi, családi körben valakinek van számítógépe, és akkor nem nagyon ért hozzá. Tehát én láttak már ilyet, ugye? És akkor hát ugye szokott ilyen lenni, és akkor jön, hogy de ő most neki ez a baja, és akkor nagyon konkrétan elmondja, hogy ez a baja, hogy mit tudom én, ez a fájl eltűnt, vagy mit tudom én, szeretné ide vagy oda tenni, és akkor maguk jóindulatulag meg akarják mutatni azt a technikát, amivel ezek a problémák megoldhatók, mire iszonyú lecseszés a vége. Engem ez nem érdeke, hagyjál békén, ezt most tessék odarakni, így van? Ezt ilyet már láttak, helyes. Ahogy így nézem a fejüket, átélték ezt. Na most ugyanez átélhető a tervezés során is. Tehát, hogy igenis, én nekem ez a problémám, én meg akarom oldani, én nem vagyok tekintettel, tehát no pláne, hogyha nem akarom fölemelni a fejem, és egy kicsit körül is nézni a világba, hogy akkor most egy hogy van, neki megyek brutálisan, arra van az előre, aztán majd kijön belőle valami. Na most többnyire nem túl jó jön ki belőle. Igen, erről a traceability-ről, ez egy nagyon csúnya szó, már a neve se hangzik jól, ugye ez a követhetőség, tehát annak a követelményeknek a követhetősége, ugye emlékeznek rá, elmondtam, és dokumentumok kapcsán szoktam elmondogatni, hogy elvileg minden egyes sor és minden egyes karakter levezethető kellene, hogy legyen a követelményekből. Indokolható kell, hogy legyen. Na most ugyanígy, hát ez a tervezésre is igaz, vagyis minden egyes tervezési lépésnek indokolhatónak kell lenni, az valahol összefüggésbe kell, hogy álljon a követelményekkel. Nem kell föltalálnunk a kereket, igen, újra vagy újra föltalálnunk a kereket. Igen, tehát nem, tessék elképzelni, megint egy másik területről mondok példát. Képzeljenek el egy gépészmérnököt. Látnak maguk előtt egy gépészmérnököt? Lássanak. Kérem szépen, ez a gépészmérnök például azzal foglalkozik, hogy csővezetéket tervez. Ugye a csővezeték az miről szól? Arról szól, hogy innen oda el kell vinni valamilyen konzisztenciájú gőzt, gázt, folyadékot, akármit. Ugye? A feladat mindig ugyanez. Hát ugye a topológia változni szokott, meg a távolság, a magasság, az átviendő anyag mennyisége, nyomása, hőmérséklete, egyszer valami rosszindulatú, mit tudom én, agresszív anyagot, sósavat kell vinni, másszor gőzt, fűtéshez, és így tovább. Tehát, de csak ezek a változások. Na most ez az ember, ez megtanult életébe egyszer csővezetéket tervezni, és ugye ő adatként kapja azt, hogy innen mi a terep, és így tovább, mi a nyomás, hőmérséklet, agresszivitás, stb. Milyen előírások vannak. És akkor ennek alapján ő elővesz szép nagy katalógusokat, táblázatokat. Hát ő nem fog kitalálni egy spéci csővezeték tartó oszlopot, nagy fenét. Ő azt mondja, hogy itt fogjuk használni a C2-es csővezeték tartó oszlopot, mert az ide pont jó, mit tudom én, 6 méter magas, így tartja a csövet. Esze ágában nincs újra kitalálni, hogy most akkor a csövet az oszlophoz hogy rögzítsük. Arra standard elemek vannak. Tehát ez az ember életében soha, tehát soha semmiféle marha nagy trükköt nem talált ki. Tehát igen, nemhogy nem talált ki trükköt, ez semmit nem csinált, csak a szakma szabályait alkalmazta egy adott konkrét esetre. Soha nem volt innovatív, nem fedezett föl semmit, nem ajánlott, mit tudom én, milyen új trükköket. Szépen megélt és leélte az életét úgy, hogy alkotott folyamatosan. Na most, most ezt én azért mondom, mert nehogy azzal a képzettel éljenek, hogy hát majd maguk valami bazi nagy trükköt ki fognak találni, és hogy hű, ez, ne, erről szerintem nyugodtan mondjanak le. Tehát erről, Nem, nem, a rabmunkát, bár elnézést kérek, sajnos le kell hűtenem a kedélyeket. Igen, kulimeló, ez lesz. Csinálni, nyomatni, nap mint nap, izét irkálni, a hátukon meg a fülükön jön ki az egész, de meg kell csinálni, mert akkor lesz belőle valami. Jó? Tehát nem kell itt valami csodára gondolni, hogy most kitaláljuk az akár. Lópikul a cintányért, a szabványokat kell alkalmazni. Igen, és a tervezésnek ugye összhangban kell állnia a problém doménnel, tehát az alkalmazási területtel. Tehát nem ez alatt azt értem, hogy nem szabad, tehát nem szabad teljesen elszakadni attól, hogy mi azon az alkalmazási területen a megszokott. Tehát ne akarjanak valami extra, mit tudom én, ugye a csővezetékeknél, ugye ne hozzunk be már olyan dolgokat, amiket eddig itt nem használtak. Ennek van egy technikája, ezt használják. Shoot facility, igen, föl kell készülni a változásra. Kérem, ez is ennek a szakmának, de egyébként nem csak ennek, hanem még a csővezetéképítésnek is. A szakmának egy alapélménye az, hogy menet közben változások vannak. Ez borzasztó szomorú, de az élet ilyen. És jövőre a laborban lesz ilyen, tehát a számítógép labor 4-ben lesz ilyen, hogy mi kiadunk egy feladatot, és a fél év felénél azt fogjuk mondani, hogy még módosítunk a speckón, és nem csak ez kell, még az is kell. Ami eddig nem volt. Igen, ez benne van, és ezt megmondjuk előre. Tehát, és aki jól tervezett és jó dolgokat csinált, annak ez a módosítás marha egyszerűen végrehajtható. Aki meg hülyeséget csinált, az meg szív, mint állat. Hát szóval, igen, a dolog így néz ki. Tehát ez része az életnek. Tehát nem, ez nehogy úgy éljék meg, hogy ez most a bal sors megint minket tép. Hát ördögöt, ez mindenkit tép, ezzel együtt kell élni. Igen, és hát hasonlóképp, hogy a váratlan dolgokra föl kell készülni. Tehát igen, olyasmire, amire úgy gondoltuk, hogy nem, meg mégsem, meg ne, igen, előfordulhat. Tehát nagyon széles skálán kell mozognunk, és igenis föl kell készülnünk a hülye helyzetekre. A tervezés az nem kódolás, tehát nem úgy tervezünk, hogy írjuk a kódot, és akkor a végén kijön valami. A tervezésnek is van minősége, és nyilvánvalóan a terveket is felül kell vizsgálni. Ugye a tervezés elméleténél vissza kell kanyarodnunk arra a csodálatos ábrámra, amikor bemutattam, hogy ugye a tervezés alatt azt értettük, hogy az absztrakciót csökkentjük. Ugye a specifikáció az volt, amikor a formalizáltságot növeltük, és a tervezésnél pedig az absztrakciót csökkentettük, tehát belementünk a részletekbe. És ezért borzasztóan fontos nekünk, hogy hát az absztrakcióról tudjuk, hogy micsoda, és ugye az absztrakciót, azt, mint kifejezést ugye használjuk igeként, főnévként is, lényegében az absztrakció az a részletek, az absztrakció csökkentése az a részletekkel való játékot jelenti. És most gondolják meg, hogyha nekem van egy bonyolult dolgom, és a szoftverek általában bonyolultak, tulajdonképpen azt, hogy én a részleteket hogyan bányászom ki, az egyes részekhez hogyan nyúlok hozzá, az lehet, hogy jó irányba visz, lehet, hogy rossz irányba. Tehát érdemes végig gondolni, hogy mikor, minek a részleteivel foglalkozunk. Mondok példát, építeni akarok házat. Ugye a háznak van egy speckója, amit jóvá hagytak, ugye ezen van olyan, hogy ablak. De ez csak úgy van rajta, hogy oda van rajzolva egy ablak. És előbb-utóbb el kell jutnunk nekünk oda, hogy pontosan meg kell mondani, hogy ilyen gyártmányú, ilyen méretű, erre nyíló, ilyen üvegezésű, ilyen légrésű, olyan mit tudom én micsoda, hogy azt kell megvenni. Mert a telepen nem lehet ablakot venni, a telepen azt lehet meg, ott a darabokat kell megvenni, oké? Okay? És ezt valakinek meg kell mondani, hogy melyik. Értik? Tehát például lehet ugye az építkezésnél, foglalkozhatok azzal, belemehetek a részletekbe, hogy az ablak. De belemehetek abba, hogy mondjuk a fűtés. Tehát elkezdtetek foglalkozni a fűtés részleteivel. Ugye, hogy az egyes szobákba, és ezek összekapcsolódnak, hogy az egyes szobáknak mennyi lesz a, mit tudom én, tehát a szobákban a hővesztesség, mennyi hőt kell nekem ott közölnöm. Ez adott esetben összefügg még az ablakkal is, mert hiszen, hogyha annak, mit tudom, az ablaknak a K, tudják, ilyet tudják a hőátter vagy visszaverő képesség, stb. Ugye azt, hogy hány ablak van, mik a szomszédok, tehát ezek mind befolyásolják. Tehát kinézhetek egy ilyen szempontot is, hogy én mondjuk a hőtechnikával foglalkozom. Vagy foglalkozhatok a zajszigeteléssel. Vagy foglalkozhatok, mit tudom én, azzal, hogy hogyan lesz alulról burkolva, milyen. Tehát a legkülönfélébb szempontok szerint kezdhetek el belemenni a részletekbe, és eljuthatok tényleg az ablak kilincsig, mert végül is gondolják meg, hogy előbb-utóbb oda jutunk, hogy annak a nyűves ablaknak lesz egy kilincse, és most hogy fog kinézni az a szoba a kilincsel, azzal a kilincsel. Ez elsősorban hölgyek szoktak az ilyeneken úgy fönnakadni, hozzáteszem joggal. Tehát, és képzeljék el, mikor egy ablakválasztásnak az a magyarázata, hogy azért választottuk ezt, mert ehhez van ilyen kilincs. Gyerekek, meg kell nősülni, aztán majd megtudják. Tehát most itt mosolyognak rajta, hát szóval nem úgy van ám az. Szóval, na most, tehát nem biztos, tehát nem biztos, hogy ezek a választások mindig indokolhatók, és egyáltalán nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért pont arra fele megyek, de magyarul különböző nézőpontok, különböző szempontok alapján finomíthatom a részleteket. Itt van például, ugye most minek alapján finomíthatom én a részleteket? Ugye, hát két nagy tényező van, az egyik az alkalmazási terület, a másik pedig az informatika, ami meghatározza. Na most az alkalmazási területről nem tudok maguknak példát hozni, pontosabban most hoztam példát a házépítésről, hogy látják, hogy különböző módon tudok elindulni. És ezzel be is fejeztem, mert nem tudok fölhozni más területet most hirtelen. Helyette inkább azt mondom, hogy az informatikában, tehát az informatikai szemléletből, az informatikai nézőpontból ezeket a döntéseket mondhatom úgy, hogy ezek a döntések szervezhetők, a procedúrák, az adatok és a kontrollköré. Ugye tulajdonképpen megint megjelenik a három kép, ugye a funkciók, azok a procedúrák, az adatok, mint szerkezeti elemek, és a kontroll pedig az egésznek a dinamikája. Tehát igenis, hogyha én céltudatosan járok el informatikai szempontból, akkor tudom a fogalmakat finomítani, hogy például funkcionalitás szerint. Mondjuk most azzal foglalkozom, hogy egy bonyolult funkciót megpróbálok szétszedni egyszerűbbekre. Ez lehet egy iránya, egy mozgás irány, hogy mit dolgozok. És akkor nem azzal foglalkozom, hogy mit tudom én ezt a bonyolult adatszerkezetet, tehát hogy akarom fölépíteni. De egy másik részben pedig azzal foglalkozom, hogy ez vagy az, vagy amaz az adatszerkezet, az most hogy lesz implementálva. És akkor meg nem a funkciókkal foglalkozom, értik? És ugyanígy lehet foglalkozni a vezérlésekkel, hogy működnek együtt a folyamatok. Akkor ki fogja ütemezni? Én csinálok ütemezőt, fölhasználok saját gyári ütemezőket, amikor ezek együttműködnek, akkor átküldök az egyikből valami üzenetet a másikba, akkor a másik ezt hogy fog erre elindulni, és így tovább. Tehát hogy fogom összeszinkronizálni az eredményeket, hogy fognak ezek várni egymásra. Tehát ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni kell, és akkor meg a dinamikával, tehát ezzel a vezérléssel foglalkozok. De most ezt én azért mondom, hogy ezt lehet tudatosan csinálni. Tehát amikor nem csak úgy, most mit tudom én, már pedig itt lesz, mit tudom én, 5 darab osztály, és akkor mindegyiknek lesz 3 metódusa, mert a 15-öt szeretjük. Tehát igen, hanem akkor nekiállunk, és mondjuk most osztályokban gondolkodunk. Tehát ezt úgy hívják, hogy separation of concerns, tehát a szempontok szétválogatásának elve, és akkor ezt alkalmazzuk a döntéseink során. A, Az encapsulation, talán hallották már ezt a kifejezést, az objektumorientáltságban van, ugye ez az összecsomagolás, vagy hogyan is mondjuk magyarul. Lényegében ugye akkor, amikor valahogy az egymáshoz kapcsolódó dolgokat összerakjuk ilyen-olyan-amolyan formába. Ez egy picit, hát egyfajta struktúrálása az elemeknek. Ezek a legkülönbözőbb elemek lehetnek, akiket ilyen-olyan-amolyan szempontok szerint összerakok. És azt is elárulom, hogy ugye ennek az a marha nagy baja, hogy általában az elemeink azok, hát szeretjük őket valami hierarchikus rendbe rakni, és na a példám, nem tudom, hogy maguk hogy vannak vele, mit csinálnak maguk a leveleikkel, a bejövő leveleikkel? Fú, az jó, nagyon jó, ez volt a legjobb válasz. Amit mégse törölnek. Szóval, mert ugye szét lehet rakni, ugye lehet azt mondani, hogy időrend, kész, az egyfajta rend. Lehet akkor olyan, hogy mit tudom én, a Pistitől, a Zsuzsitől, a dékáni hivataltól, és a mit tudom én, forrás alapján. Lehet téma alapján, lehet, ugye, de persze ugye a probléma mindig ott van, hogy hogy ezek összefüggenek. Tehát én tudom, hogy ez a mit tudom én, a utazással kapcsolatos, amit szerveznek, mit tudom én, a kollégák, mert elmegyünk télen sízni, de ez a Pistitől jött, akkor most ez az utazáshoz tartozik, vagy a Pistihez. És akkor őrült probléma, jó lenne mindkét helyre, de hát akkor ugye konzisztencia problémák támadhatnak meg, szóval ezer baj van, tehát, és tessék nézni, semmi egyéb erről nem beszéltem, csak a levelezésről, és megint csak, ahogy elnézem az arcukat, a problémát ismerik. Na most pontosan ugyanez lehet ilyen a tervezés során, ilyen összecsomagolásnál, mikor elemeink vannak, és ezeket össze akarjuk hozni, akkor ugyanezzel a problémával szembesülünk, hogy nem tudjuk sok helyre odarakni, hanem bizonyosakra. A következő fogalom, annak az a neve, hogy információrejtés, információ hiding. Még ez a nagyon régről, a 70-es évek elejéről származik, ez a következőt jelenti, hogy próbáljuk meg a dolgainkat úgy összecsomagolni, próbáljuk meg úgy összerakni olyan, ugye encapsulation, tehát olyan dobozokat rajzolni belőle, amelynek a működtetéséhez ugye nem kell belelátni. Ugye, mert az minket baromira zavar, ha bele kell látni és érteni kell hozzá. Tehát igyekezzünk elrejteni. Tehát szándékosan törekedjünk arra, hogy egy ilyen zárt egységbe, amit hívhatok egy osztálynak, vagy egy metódusnak, vagy egy functionnek, vagy bármiféle egy adatszerkezetnek, hogy ebbe rejtsek el bizonyos tudásokat. És kínos gonddal ügyelek arra, hogy ez a tudás, ez ne nagyon szabaduljon ki. Tehát magyar, most, hogy ne szabaduljon ki, ez alatt azt mondom, hogy a használójának, aki használja ezt az elemet, annak ne kelljen birtokolnia ezt a tudást. Emlékeznek, a fél év elején meséltem a videóról, ugye, hogy a nagymama szempontjából ez egy ilyen gyerek nyugtató eszköz, és kész, bedugjuk, megnyomjuk, nyugi van. Tehát igen, tehát nem kell, mert ugyanis, hogyha ő ennél ebből sokkal többet értene, az csak zavarná őt. Tehát igen, nem akarunk, hát egy autó, hát legyen baromi egyszerű, hát nem, hát minek oda 77 ezer dolog. Szóval magyarul ez az információ rejtés, ez egy alapvető dolog, és próbáljuk meg úgy bezárni bizonyos tudásokat, döntéseket egy-egy ilyen szoftver elembe, tehát a szoftver package, class, modul, akármibe, hogy ezek önállóan zártak legyenek, és lehetőség szerint ilyen dobozokkal dolgozzunk. Gondolják meg, hogy ez a hagyományos elektronikában nagyon jól működik. Mindenféle apró ilyen fekete kis csipek vannak, és ezeket összerakjuk, és fogalmuk nincs, hogy mi van benne. És addig jó, amíg nem tudjuk, hogy mi van benne, mert ha nekünk azt kéne tudni, hogy ki lakik benne, és addig nem tudnánk vele dolgozni, akkor megőrülünk. Na most ezt kell elérni. Fekete dobozokat rakjunk össze. És valakinek odaadjuk, hogy pajtás, te vagy a felelős ezért a dobozért, nem is akarok tudni róla. Pontosabban annyit akarok tudni, hogy tisztességesen működik, és nem fog engem cserbehagyni, de azt, hogy abban a belső részletei hogy vannak, arról én nem is akarok tudni. A modularizálás, ez arról szól, ugye, hogy hogy szedek szét hát bizonyos bonyolultabb dolgokat. A szoftver esetében, ugye ez egy régi probléma, az első, tehát az első modul gondolatok azok már 60-as, 70-es évek környékén megjelentek, és tulajdonképpen, hogy ez a modul, hogy osztok szét valamit, majd erről lesz szó, ez nagyon fontos fogalom a számunkra, hogy nem lehet, tehát ezt nem lehet, ezt nem szabad véletlenül csinálni. Majd erről fogok beszélni a részleteiben. Miért alkalmazzuk ezt a szétosztást, ezt a probléma szétszedést, modularizálást? Elsősorban azért, mert úgy gondoljuk, hogy ha van egy problémánk, aminek a bonyolultságát jelöljük CX-el, az X probléma bonyolultsága, mérhetjük ezt, mit tudom én, verejtékben, ami izzadás kell ahhoz, hogy ezt a problémát leküzdjük. Na most azt állítom, hogyha ezt a bonyolult problémát, ezt az X problémát én szétszedem két részletre, két részre, mondjuk P1 és P2-re, akkor lényegében ezeknek a komplexitásoknak ugyan igaz az, hogy a komplexitásokkal együtt az erőfeszítés, a bonyolultság az együtt jár, de hiszem azt, hogy külön-külön a bonyolultság és a komplexitás az kisebb, mint az egész együtt. Tehát ezért érdemes szétszedni. Tehát, hogyha szétvágjuk, akkor még ha össze is rakjuk az izzadságot, az együtt kevesebb, mint együtt az egész. Adott esetben, tessék elgondolni, mit tudom én, 3 mázsa tűzifát egyszerre fő se tudok vinni. Viszont mit tudom én, fő tudom vinni 10 menetbe. Igen, szétszedtem, 10 menetben ura vagyok a dolgnak, együtt nem megy. Na most ugyanezt az elvet kell követnem. Hú, ez egy nagyon szép diagram. Ez egy modul struktúra diagram, és ehhez tartozik egy kis mese. Kérem szépen, csináljunk egy olyan feladatot, hogy mondjuk hallgatók, egyetemi villamoskari informatikus hallgatók közül ki kell szűrni azokat, akik mondjuk jelessel mentek át fizikából. Hát ez egy szűk részhalmaz, ha nem üres. És ezeket ki kell listázni. Ugye csináljunk erre programot. Ez a feladat. Hát akkor hogy oldjuk meg? Hogy csinálunk programot? Ugye normálisan a program úgy fog kinézni, hogy lesz valami olyan elem, function valaki, aki fogja hozni a következő hallgatói rekordot. Igaz? Tehát lesz valamilyen getNextRecord című functionem, amelyik fölhozza a következő hallgatót. És tulajdonképpen olyan nagyon engem nem érdekel, hogy most ezt, hogy most milyen ebből a fájlból, abból a fájlból, stb. Ezt úgy elég jól igyekszem a getNextRecord function mögé elrejteni. Egy a lényeg, én kapok egy hallgatót. A következő lépés az lesz, hogy ezt a hallgatót én odadom egy keres ötös fizikus nevű functionnek, és ez a function, ez ismeri ennek a hallgatónak a szerkezetét, már nem úgy, hogy milyen mája van meg lépe, hanem az, hogy milyen adatokból áll ez a hallgatói rekord, és akkor ő a feltételeknek való megfelelést ellenőrzi. Tehát tessék figyelni, az a tudás, hogy mi van egy hallgatói rekordban, az ebbe van elrejtve. Tehát aki azt írja, hogy vegyünk egy hallgatói rekordot, annak nem kell ismerni azt a tudást, hogy mi van abban a retkes rekordban. Azt, hogy mi van abban, és hogy kell kiszedni a hármas közgazdaságtant, vagy mikmak, akármit, azt tudja, aki ezzel foglalkozik. Ugye ennek a functionnek a vége egy bool. Ugye ez a hallgató megfelelt, vagy nem felelt meg. Ezek után mit csinálunk? Ha megfelelt, akkor ezt a hallgatói rekordot átnyomjuk egy nyomtatónak, és a nyomtatón ki fogjuk nyomni. Most azt, hogy mit kell ebből a hallgatóból kinyomni, a szuszt, vagy a nevét, vagy a jegyeket, vagy az összes anyja nevét, mert neki több van, vagy nem tudom, tök mindegy. Lényeg az, hogy ezt a tudást meg beledolgoztam ebbe a nyomtas nevű elembe, modulba, functionbe. Stimmel? Nem tudom, érzik-e, sikerült szétszednem, sikerült a tudásokat szeparálnom és elrejtenem. És az egyikhez szükséges tudás, meg a másikhoz szükséges tudás elég jól elválasztható. Oké? Na most ez így klassz, mert gondolják meg, ha én így szétszedem a problémát, akkor az egyik kollégának odaadom, hogy írja meg az Olvas egy rekordot című, olvasd a következő hallgatót, a másiknak odaadom, hogy fejtsd meg és szedd ki a, mit tudom én, a ilyen feltételeknek megfelelő delikvenst, a harmadiknak meg odaadom, hogy nyomtatás, és akkor ő fog azzal szórakozni, hogy a oldalnak lesz-e fejléce, mi van akkor, ha átlóg a hallgató a következő oldalra, stb. Az összes ilyen kérdés pedig megmarad a nyomtatósnak. És ebben a pillanatban már hárman tudnak dolgozni a feladatom. Jót terveztem, na most nézzük meg, itt van ez a modul ábra, nem pont erre készül, de valami hasonlóról van szó, hogy van egy vezérlő modul, ez a vezérlő modul, ez használja ezt a M2, M3, M4-es modult. Az M2 az, hogy vegyél egy hallgatói rekordot, ugye akkor a kapcsolat a modulok között ez a vonal jelenti, és a föntről lefele olvassuk, és ez a vonal a uses viszonyt jeleníti meg. Tehát ez a modul, ez a fő program, ez a main. És ez a main, ez használja az M2-t, az M3-at és az M4-et. Tehát meghívja, úgy használja, hogy meghívja, tehát meghívja a get next rekordot, visszakap egy rekordot, itt meghívja a check physics nevű rekordot, itt pedig meghívja a print nevű function. Oké? Tehát ilyen értelemben használják, és tulajdonképpen azt, hogy a get next hallgató ezt most kihívja meg, erről a get next function nem is tud. Mert hiszen ebbe az a baromi jó, hogy ez rejúz, hiszen ezt elvihetem egy másik feladatba, ott, ahol hallgatókat kell feldolgozni, ott ez használható, igaz? És ugyanígy a kiírás is használható, nem kiírtás, az más, kiírás is használható, tehát sikerült újra hasznosítható elemekből fölépítenem a programokat. Itt most ugye látszik, hogy ez egy nagyon egyszerű szoftverarchitektúra. Végül is megmondtam, hogy kik az elemei, ezt is megmondtam, hogy köztük milyen kapcsolat van, mert most például azt mondom, hogy ez egy simple function call. Persze lehet azt csinálni, hogy azt mondom, hogy mit tudom én, ez legyen valami spéci szolgáltatás, mit tudom én, mondjuk nem ad ilyet, de adhatna, mondjuk a Neptune, ad egy ilyen webszervízt, amin keresztül én elkapom a hallgatói adatokat. Szó nincs róla, ez csak példa volt, először is én se kapom meg a hallgatói adatokat, tehát tök mindegy, szóval, de lehetne. No, szóval lehetne, és akkor nyilvánvalóan máshogy kell egy kicsit megoldani a dolgot. Ezzel együtt mi én hallgatói adatokhoz jutnék hozzá, csak ez a kapcsolat, ez a uses, ez más módon realizálódna. De ez önmagában véve nem változtat a dolgon, ugye? Attól még ugyanezt kell csinálni mindegyik helyen. Na most szeretném kiemelni, mert egy nagyon fontos dologról kellene beszélni. Ugye itt ez az M2, ez arról szól, hogy get next record. Get next hallgató. És ez gyönyörűen működik is, Mindaddig, ameddig a hallgatók végére nem értünk. Ugyanis amikor én a hallgatók végére értem, akkor valami más történik. Akkor már nem az történik, hogy az éppen aktuális Pityi Palkó hallgatói rekordot, ugye amit én bekaptam, azt odaadom a izének, hogy nézd meg, hogy ő megfelele, hanem ezen a modulon, ezen az M1-en, ami a mainnek is nevezhetjük, ezen a vezérlést meg kell változtatnom. Tehát az a Vájnat EOF, vagy mit tudom én, micsoda szerkezet, amit itt én alkalmaztam, abban nekem megváltozik a működésem. Tehát, és de mindaddig, ameddig jön a hallgatói rekord, addig nincs baj, addig ugyanazt kell csinálnom. Most hogy látszik, hogy ez másfajta információ, mint az, hogy Gipsziakab jött, vagy Lucgizi, vagy mit tudom én kicsoda. Itt, ez más, ez természetszerűleg más, ez azt jelenti, hogy nincs tovább. Na most, hogy szoktuk ezt implementálni? Hát implementálhatjuk úgy, hogy látszólag semmi köze a GetNext rekordnak, hogy van egy külön, mit tudom én, egy külön függvény. Implementálhatjuk úgy, főleg C-s világban ezt szoktuk, hogy mondjuk tudjuk azt, hogy mekkora a rekord hossza egy ilyen hallgatónak. És hogyha például nulla hosszú rekordot olvasunk, ugye, csináltunk már ilyet, ha nulla hosszú rekordot olvastunk, akkor nem jött hallgató. Vagy hogyha nem az eredeti, tehát a struktúrának, a hosszának megfelelő rekord, hanem kevesebb, akkor azt mondjuk ez azért kevesebb, mert vége a fájlnak. Ugye? Ilyet csináltak már. Hát ezek, sőt, olyat is lehet csinálni, hogy azt mondjuk, hogy fölveszünk egy ilyen dummy hallgatót, úgy hívják, hogy XXXX Géza, és ha XXXX Géza jön, ez nem XXXX Géza, hanem ez azt jelenti, hogy nincs több. Hát ilyen strázsa jellegű dolgok. Így van. Tehát különféle trükkök vannak. Kérem szépen, ezek a trükkök, ezekkel nagyon kell vigyázni. Ugyanis azért kell baromira vigyázni, mert nekem a tapasztalatom azt súgja, hogy sajnos az XXXX Géza az előbb-utóbb beiratkozik, az olyan. Várjunk pár évet, és egyszer csak fog jönni egy XXXX Géza. Tehát most még nincs, meg eddig nem volt, meg jövőre se lesz, de igen, szóval az ilyen megoldások, tehát tessék csak, ugye miről van szó? Itt arról van szó, hogy ez egy ilyen trükk, hogy maga a rekord, a hallgatói rekord, az többet jelent önmagánál. Mert ugye, tehát olyan szemantikát, olyan jelentést adunk a rekordnak, amilyen amúgy nincs. Ugye az XXXX Géza nem egy létező hallgató, hanem az ő jelentése az, hogy nincs több belőle. Ez nem a hallgatóságának a következménye, hanem egy szerkezetben elfoglalt helye. És ez egy picit remélem utal az XML-ben, ugye emlékeznek rá, hogy ha a szerkezetre utaló dolog, akkor az attribútum, ha nem, akkor pedig. Tehát ezzel a problémával szembesülünk itt is. Tehát itt adott esetben belekódolunk a hallgató mi voltába bizonyos tulajdonságot, ami a szerkezet tulajdonsága, nem a hallgatói. Akkor itt az ábrán szerepelnek ezek a kis gombócok nyilakkal, és szerepel színezett gombóc, meg üres. Az üres gombóc azt jelenti, hogy ez egy adat, és a nyíl pedig azt mondja meg, hogy merre megy az adat. Ugye ez a modul, ez egy hallgatói rekordot ad, tehát belőle adat jön ki alapvetően, és akkor most itt az ötössel nem foglalkozunk, a négyes tekintsük egy ilyen adat. Ez maga a hallgatói adat. Tehát ez azt jelenti, hogy az M2 fölad az M1-nek egy adatot. De ezen kívül ő fölad egy vezérlést, ez a három, a tele rajz satírozott gombóc, az kontrolljelet jelent, tehát vezérlőjelet jelent, ez a vezérlőjel pedig az end of file, tehát vagy a nincs több hallgató, vagy. Tehát magyarul ez nem adat, hanem ez egy olyan dolog, ami visszakerül hozzánk ide, ebbe a modulba, a hívó modulba, és itt valami elváltozást fog okozni. Ugyancsak ugye ez volt a kalkulátor, aki kiszámolta, hogy a hallgató megfelel a feltételeknek. Hát rossz irányba mutat ez a nyíl, mert alapvetően ő megkapja a hallgatói adatot, és ő visszaad egy vezérlőjelet, egy ilyen bult, hogy akkor most kell-e tovább dolgozni, vagy se. Gondolják meg, hogy ebbe a vezérlő programba ugye itt egy if lesz. Ugye if ez a feltétel igaz, akkor nyomtatunk, ha nem igaz, akkor nem nyomtatunk. Tehát megint látszik, hogy ez egy vezérlőjel, ez nem szimplán itt kapunk egy adatot, és akkor azt nyomjuk tovább, hanem ennek megfelelően a mi belső működésünket meg kell tudni változtatni. Na most általában az, hogyha kívülről megváltoztatják a mi viselkedésünket, mert azt mondják, hogy nincs több, és más kell csinálni. Mert azt mondják, hogy ezzel ezt vagy amaz kell csinálni. Ez ugye, nem tudom, hogy érzik-e, hogy ez azt jelenti, hogy ezek a használók valamit tudnak arról, hogy ki használja őket. Jobban belemegyünk majd a részletekbe. Néhány fogalom, ezt még befejezem. Akkor, hogyha eredendően alulról fölfele áramlanak az adatok, azt úgy hívják, hogy afferens, ága egy ilyen struktúra diagramnak, modul struktúrának, akkor, hogyha lefele megyünk, az az efferens ága. Ugyanis tessék csak megnézni, általában a szoftverek, ugye, amikor egy ilyen adattranszformációs modellben gondolkodunk, akkor többnyire arról van szó, hogy, mint itt is, hogy ez a szoftver, ez a modul, ez végez valami baromi fontos döntést. Megfelel a hallgató, vagy nem felel meg? Ugye ez szedte össze a hallgatót, ez nézte meg, hogy a bizonyos feltételek együtt állnak-e, és ez dönt arról, hogy megfelelte vagy sem, és ez meg higítja az információt, hiszen gondolják meg, hogy ez az egész arra ment, hogy egy bitté összesűrítsük ezt a tudást, hogy megfelel a hallgató vagy sem. Tehát ez idáig el kell juttatni. Gondolják meg, rengeteg adatot kell fölpasszírozni lentről, ugye végül is diszkekről, meg háttérből, és a vége az egy bit, hogy megfelel vagy nem felel meg. Ezért görcsöltünk, ez egy nagyon absztrakt szintig eljutattuk a problémát, és innentől kezdve föl kell higítani, mert a bittel semmire nem megyünk kívül, hanem kívül ugye megint elkezdjük hozzáadni a részleteket, és kijön, hogy Lajoska, meg mit tudom én kicsoda. Na, tehát magyarul fontos az, hogy a használt elemektől vándorol fölfele az adat, vagy fordítva. A következő fogalom a fanout, nem fene, fanout. Hallották ezt, hogy fanout? Hol hallották? Dig it be, mit jelentett? Így van, egy kimenet, pontosan. Pontosan az alánk rendelt eszközök. Így van. És emlékeznek, normál kaputerhelésnél ez mennyi? 10, igen. Tehát igen. Most gondolják meg, hogy ezt lehet a modulokra is, hogy egy modul hány alárendeltnek parancsol. Hát persze. Fanout, igen. Mit gondolnak, ismerve engem, mi itt a jó szám? 2, 5, így van, így van. Szóval valahol 7 körül. Hát magyarul egy főnök alá hányan tartoznak? Akkor van a fordítottja, a fenin. Ugye a fenin az arról szól, hogy nekünk hány főnökünk van közvetlenül. Hát erre nehéz számokat mondani, ez bátor dolog. Pontosabban normálisan akkor jó a dolog, hogyha egy főnökünk van. Ugye egy főnöktől kapjuk a parancsokat, ő mondja meg, hogy mit kell csinálni, mert akkor ha több főnök van, akkor már zűr van. Ugye akkor ez ezt mondta, az azt mondta, abból már csak baj lehet. De ugyanakkor van ennek egy fordítottja is. Most képzeljék el, hogy ha valakinek 24 helyről parancsolnak, ez azt jelenti, hogy ez a valaki... Ez baromi jó, tehát egy olyan valaki, aki kell másoknak, akit szeretnek, hát azért igénybe veszik. Tehát ez egy népszerű dolog, egy fontos dolog. És persze ugyanakkor veszélyes is, mert mondjuk beteg lesz, akkor megáll a gyár. Tehát ugye ez a nélkülözhetetlen ember. Na most a szoftverbe is lehet ilyet csinálni, hogy vannak ilyen baromi népszerű szerkezeteink. Tehát ha valami jól sikerül, értik? Tehát egy nagyon használható elemet sikerül létrehoznunk, az egyben azonnal veszélyt is jelent, mert hogyha sokan használják, és ezzel mégiscsak valami baj van, akkor sok helyről le tudunk ülni. Tehát Tehát nem egyértelmű, hogy ez most akkor itt mit szeretünk, hogyha nagyon sokan használnak minket, vagy ha kevesen. Hát a következő témakör a vezérlési és a döntési hatáskör lesz, és a döntés hasítás fogalma. Ez egy nagyon érdekes dolog, és de én ezt csak a jövő héten fogom maguknak elmondani. Ez egy annyira fontos dolog, hogy érdemes eljönni meghallgatni. Hát köszönöm a figyelmüket mára, és akkor viszontlátásra hétfőn. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm.